choisir l'amour toujours.
L'amour toujours.
C'est la vie, je t'aime.
Hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok. Köszöntöm hallgatóinkat. Magyarország újabb fenyegető levelet kapott az Európai Bizottságtól. Brüsszel most azt követeli, hogy a kormány ne adja olcsóbban az üzemanyagot a magyaroknak, mint a külföldieknek, mondta közösségi oldalán megjelent videójában Orbán Viktor. A miniszterelnök hangsúlyozta, Brüsszelben is meg kell érteniük, hogy Magyarország egyszerre küzd az ukrán olajblokkáddal és az ajtón dörömbölő világméretű energiaválsággal. Világossá tette, mi magyarok nem fogadhatjuk el, hogy ebben a helyzetben a bizottság segítség helyett ismét támad. Nem engedjük, hogy a magyar családok igyák meg a levét az ukránok zsarolásának. Orbán Viktor ezért arról tájékoztatta a bizottság elnökét, hogy Magyarország a védett üzemanyagárak rendszerét fenntartja. A védett árak pedig továbbra is csak a magyar családok, a magyar vállalkozások és a magyar gazdák számára lesznek elérhetőek. Európa továbbra is a Nemzetek Szövetsége, és nem egy Brüsszelből irányított birodalom. Nekünk Magyarország az első, zárta videóját a miniszterelnök. A kormány szeretné egységessé tenni Magyarországon a vasúti közlekedés feltételrendszerét. Jelentette ki az Észak-Kelet-Magyarország közúti és vasúti közlekedésének fejlesztéséért felelős miniszteri biztos Poroszlón a MÁV csoport állomás felújítási programja keretében megújult vasútállomás átadó ünnepségén. Tasó László szerint a végeredmény természetesen teljesen egyenlő nem lehet, így az utasforgalomhoz és a körülményekhez, valamint a fenntarthatósághoz igazodó arányosság a cél. Ehhez kapcsolódik a MÁV csoport állomás felújítási programja is, amely mintegy 15 milliárd forintból 14 vármegyében zajlik. A beruházás sorozat pénzügyi fedezetét a Magyar Falu Program és a Vasút Társaság saját forrásai biztosítják. A program részeként 21 helyen, ahogyan Poroszlón is történt, felújítási munkákat végeznek a kivitelezők, míg 11 helyen alakítanak ki új állomásépületet, közölte a miniszteri biztos. Hadnagy Attila, a MÁV pályaműködtetési ZRT debreceni területi igazgatója az eseményen elmondta, Poroszlón 210 millió forintból újult meg az épület homlokzata, valamint megszépültek a szolgálati helyiségek. Kicserélték továbbá a külső nyílászárókat, és korszerű utasvárót alakítottak ki. A felsőoktatásba jelentkezők július 7-éig érhetik el az ügyintézési funkciókat az e-felvételiben. Minden felvételiző ellenőrizheti és módosíthatja bizonyos adatait, pótolhatja a szükséges dokumentumokat, illetve egy alkalommal az eredeti jelentkezési sorrendjét is megváltoztathatja a felületen, közölte az oktatási hivatal. A felvételizők a korábbi években megszokottak szerint átnézhetik a felvételi eljárás központi nyilvántartásában szereplő adataikat. A megjelölt képzéseket és azok sorrendjét, a benyújtott dokumentumok, valamint a kérelmek feldolgozottságát, a feldolgozás eredményét, továbbá a közhiteles elektronikus nyilvántartásokból átvett információkat, mint például az érettségi eredmények, a felsőoktatási oklevelek, vagy nyelvvizsga bizonyítványokra vonatkozó információk. Közölték azt is, hogy a jelentkezési sorrend módosítására az eljárás során egyetlen alkalommal van lehetőség az e-felvételi sorrend módosítás menüpontjában. A jelentkezési hely szerinti telephely is módosítható, illetve ha egy jelentkezési helynek csak az egyik finanszírozási formáját jelölte meg a felvételiző, utólag felveheti annak másik finanszírozási formáját is. nagyheti katonai koncerttel egybekötött istentiszteletet tartottak a miskolci avasi református templomban. Az alkalmon a miskolci tábori fúvószenekar szolgált, a rendezvényt a Honvédelmi Minisztérium, protestáns lelkészi szolgálata és a Magyar Honvédség miskolci helyőrsége szervezte. Az istentisztelet a református hagyományoknak megfelelően közös imádsággal és igeolvasással kezdődött, majd igehirdetés hangzott el, amely a nagy hét üzenetére, a húsvétot megelőző időszak lelki jelentőségére irányította a figyelmet. A gyülekezeti énekek és a katonazenekar szolgálata különleges hangulatot teremtett, a fúvós darabok több ponton is kapcsolódtak a liturgiához. Sajtos Szilárd alezredes tábori református lelkész elmondta, az alkalom kettős célt szolgál. 5. éve jöttek el Miskolcra, a cél egyfelől az, hogy a katona eszméket népszerűsítsük, hiszen Miskolc mindig is katonaváros volt, és ma már ismét aktív katonai jelenlét jellemzi a várost. A vitéz Vattai Antal, 2. területvédelmi ezred egyik zászlóalja is itt állomásozik, és a zenekar tagjai is ebből az állományból kerülnek ki. A lelkész kiemelte, legalább ennyire fontos a közösség építés is. Ez az alkalom a találkozásról szól, katonák, ténylegesek és tartalékosok, családok és miskolci polgárok találkozhatnak egymással, valamint a város református közösségei is együtt lehetnek, hangsúlyozta a tábori lelkész.
Az időjárásról.
A szűrt napsütést követően délutántól erősen felhős időre számíthatunk, kisebb eső néhol előfordulhat. Az északi-északkeleti szél nagy területen megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 19 fok között alakul. A hőmérséklet hajnalban 3 és 9 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Nagydobronyi Református Liceum felvételt hirdet.
Hát szerintem az intézménynek az egész valóját áthatja, attól kezdve, hogy a szakácsnők hogy készítik a reggelit, és hogy a takarítónők hogyan takarítják ki az iskolát. Református hitünk szerint az ember hivatásból végzi azt, amit csinál, bármit csináljon. A tanáraink teljes erőbedobással tanítanak, én szeretném hinni, hogy a diákjaink is így tanulnak.
Megtekinthető Kovács Imre nyugalmazott református lelkipásztor unikális keresztény kiadványokból álló kiállítása.
Gyerekkoromban falusi házaknál a könyvtárat 3 könyv jelentette. Károly Gáspár Bibliája, a jó öreg Szikszai György keresztény tanítások imádságos könyve, és ráadásként legtöbbhez volt még egy kalendárium.
A Keresztény Árva Misszió Alapítvány csendes hétvégét szervez.
Imádkozunk Erdélyért és az Erdélyben levő keresztényekért, hogy minél több házaspár indítson a Jóisten arra, hogy örökbe fogadjanak, mert nagyon sok elhagyott gyerek van. És ez minél hamarabb történik a gyerek részére, annál jobb. Mert hogyha még bemegy bonyolult rendszerekbe, aztán bekerül nevelőszülőkhöz, és utána kerül majd be az örökbefogadók szülőkhöz, az nagyon megviseli a gyereket.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. Today I'm hungry and I'm ready for change. I run too far to still be the same. See who I was, I give him away. Today no longer bound by what people say.
know that I will make mistakes. I fall, but I refuse to stay today.
I've been waiting all my life to get to the door. And now it's time to help someone see their life for so much more.
Today we go. Thinking how much more of this can I take? In a minute I'm about to break. Today, see the pain has purpose, so don't throw it away. There's a harvest if you only wait. Don't walk out now, I need you to stay. Today,
though you never felt winds blow like these before. So much more.
Today we go. I felt my last drop of rain. I believe I'm gonna be okay today. See, today I'm still here because of my faith. I believe that Jesus still is the way. I said his name cause I'm not afraid today.
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A továbbtanulás kérdése minden család számára felelősségteljes döntés. Nem csak arról szól, hogy hol folytatja tanulmányait a gyermek, hanem arról is, milyen közösségben, milyen értékrend mentén és milyen jövőképben formálódik tovább. A Nagydobronyi Református Líceum a 2026-2027-es tanévre hirdett felvételt az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályokba. Az intézmény célja, hogy a református értékeket korszerű, használható tudással ötvözve biztos alapokat adjon a tanulni vágyó fiataloknak. A felvételi követelményekről, az előkészítő alkalmakról, a liceum közösségi életéről beszélgetünk most az intézmény vezetőivel, Gál Erika igazgatóval, Kacsó Géza lelkész igazgatóval és Barát Dominika Dalma végzős diákkal.
A Nagydobrony Református Líceum 2026-ban, 27-ben is megnyitja a kapuit a következő érdeklődő diákok felé, és azért egyre gyarapodó számmal vagyunk. Emlékszünk, amikor még a református líceumok 90-100 fős létszámmal dolgoztak, ugye teljesen más rendszerben, de azért a mostani átalakulások egyre nagyobb lélekszámot is eredményeznek. Itt kell tudnunk az intézmény 2026-27-es évéről. Kiket várnak, miért várnak?
A 2026-os 27-es tanévre meghirdetett felvételi időpontja április 25-én lesz, 9 órától. Ide várjuk mindazokat a diákokat, akik szeretnének egyházi oktatási intézményben tanulni. 5. osztálytól 10. osztályig várjuk a felvételizőket. Lesznek előkészítők a gimnáziumba. Az előkészítők időpontja március 14-21 és április 11-18-a, 9 órai kezdettel, ezek szombati időpontok, amikor egy picit átveszik a felkészítő tanárok a diákokkal azt a várható elmélet anyagot, gyakorlati feladatokat, amik a felvételén lesznek. Felvételi tantárgyak az a matematika és a magyar nyelv, mind a felvételizők számára. Aztán 9-10. Osztályba kapcsolódik ezekhez a bibliaismeret és egyháztörténelem felvételi. Tehát hál' Istennek népes a csapatunk, ahogy Zoltán is említetted. 2018-tól nyitottunk az 5. osztálytól, és attól kezdve folyamatosan nő a létszámunk. Ebben a 25-ös, 26-os tanévben 220 diákunk van. Tehát tudni kell a Nagydobronyi Református Líceumról, hogy a Kárpátaljai Református Egyház Jótékonysági Alapítványa által működtetett magánintézmény vagyunk, aki mi, mint minden egyházi intézmény Kárpátalján, ugye az állami kerettanterv mellett nagy hangsúlyt fektetünk az egyházi tantárgyak oktatására. 10. osztálytól 2 profilból lehet választani. Az egyik a 10. A osztályban matematika, fizika, a B osztályban pedig a kémia, biológia, addig pedig igyekszünk a gyerekeket úgy terelni, hogy el tudják dönteni 10. osztályra. Tehát nagyon sok diákunk van, aki 5-től nálunk kezdett, tavaly volt az első év, amikor nálunk is ballaktak az 5-eseink, ezt is megélhettük. És hál' Istennek folyamatosan bővülünk, ez az állami új törvénykezéseknek, ugye az ukrán új NUS programnak nevezzük, új ukrán iskola rendszer miatt több környező faluban zárnak be az iskolák, és mi igyekszünk a hozzánk onnan jelentkező diákokat felvenni, tehát sok iskolában a leminősítés az 1-4 osztályig terjed, és emiatt nekünk lehetőségeinkhez mérten igyekszünk felvenni, ezért is kellett már múlt tanévben is osztályokat, plusz osztályokat létrehozni, párhuzamos, tehát 5. osztálytól kezdve 6. és teljes 11. párhuzamos osztályok vannak nálunk.
Tehát gyakorlatilag fel tudják karolni a környezetben lévő iskolákat is. Mekkora kapacitás? Tehát mondjuk egy osztályt hogy kell elképzelni? Hány, mennyi az az optimális létszám, amivel
tehát
dolgoznak?
Nagy osztálytermeink vannak. 2018-ban költöztünk be az új épületbe, akkor az volt a félelmem, hogy hogy fogjuk betölteni. Most pedig annyian vannak, hogy például egy 30 fős osztályt még elbírnak az osztálytermek, de már onnan nem. Meg a tanároknak is nehézséget okoz az oktatás, és emiatt, hogyha túllépjük a 30 fős keretet, akkor vannak osztálybontások. És ez általában mindig már 6. osztálytól kezdődik.
Minden egyes osztálynak a végén van valamiféle megméretetés, vagy úgy képzeljük, mint egy középiskolát, hogy halad, és akkor majd 11. osztály végén jön egy érettségi, amivel gondolom lassan a Dominikát nagyon is foglalkoztatja.
A gimnázium, én személyes tapasztalatból mondom, hogy úgy veszem észre, hogy minden lehetséges pontot megfigyel az adott emberben, diákban, és sikerül neki kihozni minden diákból a legjobbat. És nagyon sokat készülünk az érettségire, a tanárok készítenek minket, és úgy érzem, hogy egy erős kibocsátás leszünk, és a gimnázium fel tud készíteni teljes mértékben minket az érettségire.
És mi leszel, ha nagy leszel? Szerintem nagyon sokszor felteszik neked, de tegyen fel ezt én is.
A jelenlegi célom, ami felé haladok, az a teológia, lelkész szakirány. Ez már gyerekkorom óta vonz, érdekel, és elhivatásom is van, és úgy érzem, hogy ezen az úton szeretnék haladni.
Ebben a felkészítésben a lelkélet az, ami az intézménynek a falai között zajlik, mekkora teret képvisel.
Szeretnék remélni, hogy a példánkkal készítjük fel a gyerekeinket legjobban az életre, és ez ugyanígy van a lelkipásztori szolgálattal is, nem csak erre, de ott van Horkai László nyugalmazott püspök urunk, aki még minden nap eljár a gimnáziumba, zenekart vezet, foglalkozik a gyerekekkel, áhítatokat tart, beszélget velük, jó magam is, meg a hívő tanárok is, az élet példánkkal mutatjuk szerintem a legtöbbet. Természetesen vannak reggeli áhítatók, van ifjú óra, kollégiumi áhítat, nagy közös áhítat van az iskolában minden hétfő reggel, ahol 5. osztálytól 11. osztályig mindenki részt vesz. Diakóniába járunk, Nagydobronyban úgy adódott, hogy 2 öreg otthon is van, egy egyházi és egy kistérséghez tartozó, idéntől mind a kettőbe járunk ki a gyerekekkel. Szóval mindezekkel szeretnénk a gyerekeknek a lelki érettségét, a hitbeli kapcsolatát az Istennel növelni. Természetesen különösen örülünk, hogyha valaki lelkipásztornak megy, de a többiek is, akik nem tudom, mérnökök, vagy tanárok, vagy autószerelők lesznek is, és rendes hívő emberként megélik majd a gyülekezetben a hitüket, őrájuk is ugyanannyira büszkék vagyunk.
Egy szülnek azt gondolom a legfontosabb tétel, hogy amikor tovább tanul a gyermekem, hogy milyen közegben van, mert tudjuk azt, hogy a tanult magatartási formák azok igen gyorsan a másiktól, a tömegtől lehet átvenni, és ez nagyon sok irányban viheti a gyermekünket jó vagy rossz irányba is. Az, hogy egy tanintézményben református értékek vannak, és maga a kereszténység ilyenféle formában jelen van, ez mennyire hatja át másképpen az intézményt?
Hát szerintem az intézménynek az egész valóját áthatja, attól kezdve, hogy a szakácsnők hogy készítik a reggelit, és hogy a takarítónők hogyan takarítják ki az iskolát. Református hitünk szerint az ember hivatásból végzi azt, amit csinál, bármit csináljon. A tanáraink teljes erőbedobásot tanítanak, én szeretném hinni, hogy a diákjaink is így tanulnak, így végezzük a szolgálatunkat, mert ez egy református iskola. A gyerekek nem csak azt hallják, hogy mit mond az ember nekik áhítaton, a gyerek olyan, hogy megfigyeli azt is, amit lát az életünkön. Ez a példamutatás nagyon fontos. Tanár úgy tanítja a biológiát, vagy a kémiát, vagy fizikát, hogy azt áthatja az ő keresztény hite, észreveszi a gyereknek a problémáját, odaáll mellé, igyekszik segítséget nyújtani, megoldást találni, akkor a gyerek azt fogja érezni, hogy ez a református hit, ez nem csak egy duma, hanem ez őszinte, ez igaz, és akkor vonzó lesz.
A tanulás és a hitéletnek a megélésén kívül nagyon fontos kérdés az, hogy főleg, hogyha a gyermekek vagy a leendő diákok messziről jönnek, hogy hol fognak lakni, hiszen azért a beutazás minden reggel, főleg a téli időszakban az nagyon problémás. Kollégiumi élettel kapcsolatban mi az, amit érdemes tudni az intézményről?
Egy áldásos időszak a diákok életében, én úgy gondolom, mert egymást a fiatalok tudják a legjobban formálni. Tehát, hogyha egy erős közösség, és én úgy tapasztaltam a mostani végzősöknél, főleg ez már nagyon érezhető, hogy egy összetartó közösség. Tehát, hogyha bármiben meg kell mozduljunk egy például jótékonysági napot szervezünk, egy gyűjtést egy beteg rászorulónak, akkor mi látjuk azt a közösséget, akik már idegenként, de egy közösséget formáltak a kollégiumi élet miatt. Tehát nekünk a kollégium az úgy néz ki, hogy kötelező a bentlakás 9. osztálytól. Ez nem minden gimnáziumban van így, és mi is csak a saját tapasztalataink miatt tettük ezt kötelezővé, hiszen egy gimnázium Horkai püspök úr mindig elmondja, hogy az énekkar az arculatát képezi. Ugye egy matek feladat megoldással nem tudom szemléltetni a gimnáziumnak a diák seregét. Egy énekkar, ha kiáll, az képviseli a gimnáziumot, és az énekkar csak úgy tud működni, hogyha van próba. Na most a próbákat, hogyha minden gyerek órák után rohan haza, akkor nem tudjuk. Mivel most nekünk 2 korosztály van, akik különböző úgymond beosztásban tanulnak, 5-től 8-ig buszokkal járnak haza, közülük is van már, aki úgy jön 5-es, hogy bent szeretne lakni, és azoknak is biztosítunk ilyen kollégiumi ellátást, vagy messzebbről jön és nincs buszjárat. A 9-től felfelé pedig kötelező. Amiatt is, hogy van diakóniai munka, amiatt is, hogy különböző foglalkozások vannak, amiket a felvételinél nagy előnyt jelentenek, ezek mind a kollégiumi ott lét alatt történnek. Tehát a buszjáratunk azt úgy kell elképzelni, hogy 5. osztálytól 8. osztályig két irányból, Rátról az egyik irány érint Velszeny Szalókát, hozzák a diákokat, a másik pedig Barkaszót és Szernyét érintve Csongoron keresztül hozzák, és ez minden nap oda-vissza, a többiek pedig bent laknak. És ez, mondom, a kollégiumnál nagyon sok áldást tapasztalunk, de ezekről a diákok tudnak jobban beszélni, hogy mi az, amit ők ott megélnek.
Dominika, mit éltek meg a kollégiumban?
Egy biztos, hogy nagyon sok jót. Egész kollégium szinten el tudom mondani azt, hogy szinte mindenki barátja mindenkinek, egy nagyon összetartó közösség vagyunk, és sok programot tudunk együtt szervezni. Ugye van a gimnáziumnak egy külön diák közösségi média platformja, a Plusz Gimi. Oda is kollégium, iskola szinten gyártunk együtt videókat, megvan az összhang köztünk, segítünk egymásnak, és úgy gondolom, hogy a kollégium nagyon sokat ad, sokkal többet, mint amit el is lehet képzelni róla. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy egy nagy szinten felkészít az életre, mert megtanulunk alkalmazkodni egymáshoz, és ez nagyon sokat fog segíteni a későbbiekben is, mondjuk, hogyha valamelyikünk olyan helyre kerül, hogy kollégiumba kell lakni a későbbiekben.
Mi az a három legfontosabb dolog, amit a kollégiumban tanultál meg?
A türelem, ez nagyon fontos, és a megértés, hogy megértőek legyünk, tehát minden embernek máshogy jönnek le a dolgok, máshogy kell mindenkivel beszélni. És ezt pozitívumnak tudnám mondani, nem tanulságnak, de hogy nagyon jókat tudunk együtt nevetni, és jó kapcsolatot tudunk építeni, és így kellemes időket töltünk együtt.
Nagyon fontos az a két fiú és két női nevelő, aki mindig ott van. Tényleg ők töltik az éjszakát és a délutánt is a gyerekekkel, beülnek hozzájuk szilenciumra, hogyha kell, akkor tanulnak velük, meglátogatják őket a szobákban, végigmennek, észreveszik, hogyha valakinek valamilyen problémája van, másnap reggel elmondják nekünk. Tényleg ilyen pótanya, pótapa szerepet töltenek be a gyerekeknek. Ami nagyon fontos ebben a mostani időben, mert sok szülő nincsen itthon, vagy hogyha itthon van, akkor rohan a megélhetés után, nem tud annyira odafigyelni a gyerekekre. A nevelőtanárok pedig tényleg életcéluknak tartják, hogy a gyerekeket lehet minél komfortosabban kezeljék a kollégiumban.
Beszéljünk egy kicsit az intézménynek a felszereltségéről. Azt gondolom, hogy tényleg az európai színvonal, ami jelen van a református líceumok mindegyikében, Isten kegyelméből, az elmúlt években nagyon sok munka volt azon a területen, hogy ezeket a körülményeket feljavítsák. Kik jártak már arra, azok tudhatják, illetve akik rendszeresen hallgatnak bennünket, azok tudhatják, hogy nem olyan rég voltunk a Pulzus Rádió külön kiadás extrájával kint, és azt kamerákon keresztül is láthatták a közeget. Hogyan várják a diákokat, milyen körülményeket tudnak biztosítani jelenleg?
Személyes tapasztalatból is mondhatom, hogy egy nagyon-nagyon nagy változás az, amin keresztül ment az intézményünk az elmúlt, az mondhatom 10 éve, 16-tól, mert akkor kezdődtek a felújítások. Nagy a viszonyítási alapom, én 99-től már a gimnázium pedagógusaként ott élhettem meg a mindennapokat, a nehézségeket, és emlékszek, hogy nyílt órán volt, és a gondnok szaladt, mert eső volt, és ugye, hogy ne ázzon be az osztályterem, vitte a laborokat a tetőhöz, és akkor most viszont van egy emeletünk pluszba, a 7 osztály helyett van 14 osztálytermünk, mindegyikben van interaktív táblánk, ugye a tankönyv hiány mi ránk magánintézményre különösen nagy nehézséget ró, mert mi nem tudjuk megvásárolni a tankönyveket. Meg lehetne, de 1000 feletti példány, ami lehetetlen egy tankönyvnél. Tehát ezek a nehézségek, ezeket mindet meg tudtuk oldani. Nagyon jól fel van szerelve az informatika termünk, tehát az osztálytermek modernek, padlófűtés van, amitől kicsit féltünk, de nagyon jó. A gyerekek megszokták, kollégiumunk az ugye minden fürdő szobával ellátott, minden szoba. Tehát a konyhánk az elmúlt évben került felújításra, tehát magát az intézményt azt a Kárpátaljai Református Egyházon keresztül Magyarország finanszírozta. Egyházvezetőink látták azt, hogy Ung megyében is kell egy felújított intézmény, és ezt jól látták, hiszen most teljes mértékben kitöltjük az iskolát, teljes mértékben belakjuk, és ezt a konyha felújítást is a Magyar Református Oktatási Alapnak köszönhetjük, ami szintén szükséges, hiszen 220 gyereket kell minden nap étkeztetni.
A felújítás előtt a gyerekek sakkal meg sáskival pótolták a tornaórát, mert nem volt hol tornázni, most pedig egy szép tornatermünk van.
A Nagydobronyi Református Liceumban az 5.-8. osztályba jelentkezők magyar nyelvből és matematikából tesznek felvételi vizsgát, míg a 9.-10. osztályba jelentkezők bibliaismeretből, egyháztörténelemből, magyar nyelvből és matematikából adnak számot tudásukról. A felvételi időpontja 2026. április 25-e 9 óra. Az ezt megelőző előkészítő foglalkozásokat március 14-én, 21-én, valamint április 11-én és 18-án tartják jelenléti formában a liceum épületében. Többletpontot kapnak azok a diákok, akik az elmúlt évben a Kárpátaljai Református Egyház kerületi vagy megyei szavaló versenyein helyezést értek el. Ha valaki értékalapú nevelést, biztos tudást és megtartó közösséget keres, érdemes számításba vennie a Nagydobronyi Református Liceumot.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
The wind is moving, but I am standing still. A life of pages waiting to be filled. A heart that's hopeful, a head that's full of dreams. But this becoming is harder than it seems. Feels like I'm looking for a reason, roaming through the night to find my place in this world. My place in this world. Not a lot to lean on, I need.
A Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. Megtekinthető Kovács Imre nyugalmazott református lelkipásztor unikális keresztény kiadványokból álló kiállítása. A több száz éves Bibliát, imakönyveket és más, a keresztény irodalom különböző felekezeteinek ritka példányait felvonultató tárlat Kovács Imre saját gyűjteménye. A 90. életévét nemrég betöltött lelkipásztor gyermekkora óta szenvedélyesen gyűjti a könyveket, előbb a szép irodalmat, egyetemista korától pedig a teológiai jellegű kiadványokat is. A részletekről Kovács
Kovács Imre nyugalmazott református lelkipásztort, a riporter Sütő Dávid Pellé kérdezte.
Belvárosi református templomban egy biblia kiállítás nyílt, és hát Imre bácsi a gyűjtője, a kiállítója. Hát kezdjük onnan, hogy mi inspirálta a könyvek gyűjtésére, hogyan indult el, hogy elkezdte gyűjteni ezeket a könyveket.
Kedvenc kifejezésemmel kezdöm. Ekeszarra mellé jöttem. Nem volt gyerekszoba. Bőcsőben ingatott a jóanya. Mint ilyen, nem örököltem több száz vagy ezer kötetes könyvtárat. Gyerekkoromban falusi házaknál a könyvtárat három könyv jelentette. Kári Gáspár bibliája, a jó öreg Szikszai György keresztény tanítások imádságos könyve, és ráadásként legtöbbben volt még egy kalendárium. Tehát nem volt könyvtáram, nem örököltem könyvtárat. Az, hogy ma 2-3 ezer köteten fölül van a könyvgyűjteményem, jaj, sohajtok nagyot. Ez nem örökség, hanem évtizedek alatt filléreket összerakva gyűlt össze. Kezdem az elején. Én is voltam ugye gyerek. 47-be kerültem be Miskolca első polgáriba. Jóanyámtól minden nap kaptam 50 fillét, jó, hogy 50 fillét egy tölcsér fagyira, és abból Imrécske nem fagyit vett, hanem hétvégére összejött 2-3 forintocska. Ha ez kevés volt, akkor másik héttel összetéve, akkor már utam a színház melletti antikváriumba vezetett, és ott néhány forintért Gárdonyi, Jókai, Mikszát, Móricz és a többi regényeket vettem. Így gyűltek a könyveim, akkor még úgy világirodalmi termékekből. Aztán időben ugrok néhány évet, 51-ben érettségiztem, 51-55 között voltam a Földes Gimnázium diákja, és 55-be kerültem Debrecenbe, Református Teológiai Akadémiára, ott pedig szorgos látogatója voltam minden héten a debreceni zsibogónak. Magas ösztöndíjam volt, ha pár forintocskát mindig kiszorítottam, ott mindig találtam egy kedvenc könyvemet. Na, onnan kezdődött a úgymond teológiai jellegű könyvgyűjteményem is. Régi bibliákat, imádságos könyveket, predikációkat emeltem fel a ponyváról pár forintért. Ezek között a legértékesebbet hadd dicsekedjem, majd fényképistán bizonyítja. 1845-ös kiadású énekeskönyv, Gyöngyel hímöző mind a két oldal borítéka. Elárulom, 8 forintért vettem. Ma nem tudom, mit ér eszmei értéke, tessék beszorozni. És ugyanire vezetnek vissza szálak egy szikszai keresztény tanítások vagy predikációs kötetekre is. Tehát évről évre 5 év alatt gyűlt a könyvem. Aztán Miskolcra kerültem 1960. december elsejével. Itt pedig megint csak gyakori vendég voltam a zsibogón, hétvégeken, de ugyanígy koptattam az antikvárium küszöbét és a színház mellett, és innet-onnat is kaptam ajándékba könyveket, nyugdíjas lelkészektől főleg. Tehát ma már, mondom, 2-3 ezer körül van padlásegér a könyves polcom tapolcán. Tehát így gyűlt össze a könyvtár anyagom. Most
a mostani kiállítás hány darabból áll? Körülbelül most, ami itt látható a belvárosi templomban, hány darabot hozott el Imre bácsi, mik vannak kiállítva?
Pontosan mondom, 130 darabot raktam kosarakba, és kedves presbiter testvérünk szállította át a lakásunkról Tapolca ide belvárosba. Tehát 130 darab, ami kiállításon van. Ezek nagy része bibliák, énekeskönyvek, predikációs kötetek és egyéb régi kiadások. A legtöbbje 2-300 éves példány. Ha már évszámokat említettem, mert az énekeskönyvről, tehát a legrégebbi kiadás énekeskönyv az említett Gyöngyel hímzett énekes, de ott van többek között egy kántor énekeskönyv, bérkötéses kántor énekeskönyv is, 1820-es kiadásával. aztán elmúlt évtizedek alatt Kárpát-medencei környező országból református gyülekezetek énekeskönyvei, Felvidék, Kárpátai, Erdély, Délvidéki énekeskönyvek, Amerika is köztük, tehát ez is található az énekes gyűjteményemben. Régi imádságos könyvekből elsőként említem nyilván a Szikszai György keresztény tanításokat, amit még annak idején szüleimtől örököltem. Még mellette ott van a Hitremény szeretet, ugyancsak jó nevű imádságos könyv, és a többiek. Tehát 1720-as, 30-as évei imádságos könyvek hosszú sorra látható a kiállításon. Ez kis töredéke, és mit tudom, töredéke annak a gyűjteménynek, ami Tapolcai otthonomban könyves szekrényekben található. Hogy miért hoztam el ide? Miértre felek röviden, nem itt van először. Első kiállításom volt annak idején Sajó Ivánka szülőfalomba, községháza dísztermébe. Utána, amikor Vasgyár gyülekezetből nyugdíjba mentem, 2 évig üresedésben volt a parókia, akkor 4 szobába volt kiállítva a gyűjteményem, nem csak a könyv gyűjtemény, hanem egyéb gyűjtemény példány, tehát mezőgazdasági szerszámok, persze is, mint van Sajó Ivánka elruványozta a szülőfalomnak tájházat létesítve belőle, gyerünk tovább, tehát ez volt második hely Vasgyárban, és most utóbbi évben pedig majd 2 évig a Tapolcai új körtemplomban volt kiállítva a könyves gyűjteményem, és mellette pedig a karzatban több mint 10,5 ezer darabos képest a gyűjteményből 3500 darab felsétált a fotósarkokra, mérnöki rajzokra, tehát ott is volt ez 2 évig, és most onnan csak a bibliákat, énekeskönyvét hoztam be a belvárosba, és itt kaptam hosszabb távra helyet. Még albéleti díjban nem egyeztünk meg a lelkipásztor testvérünk, hogy meddig hagyják itt legyen, tehát hosszabb távra tervezem itt, hogy itt van a templomból, szószéktől jobbra-balra kiállítva könyvgyűjteményem. Minden vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődő Isten tisztelet előtt vagy utána megtekinthető a kiállítás. A narrátor szerepét szívesen vállalom, mindig hamarabb eljövök templomba, vagy utána itt maradok néhány percre. Tehát akik szeretnék megnézni, egy-két szóval neves a példányokat kiemelve bemutatom. Tehát ennyit a gyűjteményről.
Mi volt az indítatás, hogy a teológiai jellegű könyveket elkezdte gyűjteni?
Visszamegyek megint csak évekkel, vagy évtizedekkel. Falusi házakra gondolok. A Biblia, meg az imádságos könyv legtöbb házban hol volt? A mester gerendára tették fel. Hát nem egyet, nem kettőt, onnan emeltem le a mester gerendáról, vastagon porral lepetten, amit felmutattam a bibliáim közül, a legkedvesebb, amit anyai ági nagyapámtól örököltem. 2-szer jártam meg vele Amerikát, több hetes hajóton, de nyilván nem a mestergerendám volt, hanem naponta olvasta. 42 éves korában sajnos furán elhunyt, 3 apró árvát hagyott maga után, köztük édesanyámat is. Utána megörökölte a Bibliát édesanyai nagyanyám, aki 92 éves koráig élt. Nem a mestergerendám volt a Biblia, hanem csak mellette, az ágya mellett, kis vagy az ablakpolcon olvasva. Halála után én örököltem meg, de csak nem nálam lett ez a Biblia, ami jóanyámnál maradt továbbra is Sajó Ivánkán, és 92,5 éves koráig olvasta, használta. Salátasári, kifejezésbe teszem, salátasári állapotban örököltem meg jóanyámtól ezt a Bibliát, nyilván azzal kezdtem, hogy újra beköttettem, és ma szép új kötésnek örvend, tehát a legkevesebb a Bibliaim kezül ez, elmondtam, hogy miért. De ott van a Biblia gyűjteményemben elsőként, vagy másodiként említem, Lisztót Farosi Kis Miklós által Ütregbe kiadott Biblia is 1746-ból 1746-os kiadás, Ütregben látott napvilágot Misztót Farusi Kis Miklós kiadásában, nyomdájában Erdélyben, kirándulásközben láttam, oda szállították az a nyomdai felszereléseket. Róla csak ennyit. És sok más biblia után 700-800-as évekből kiadások, Károly fordítások és mások láthatók a kiállítás gyűjteményében. A bibliák sorában ott vannak nyilván a külföldi bibliák is, eredeti bibliák. Kezdem a sorrendet a hebraikával, héber bibliával, amiből 50-es években sok-sok kolokviumon melegettem. Az akkori héber professzorunk, egy anekdótát röviden mondok, nem elégedett meg azzal, mint egykori papról maradt fel anekdóta, hogy kezd olvasni a Bibliát első oldalon, és a Bibliát fordítva tartott a kezébe az elnökség által olvasható módon, és nagy nehezen kibökte az első két szót, börésít, bárá, nagyon jó, nagyon, nagyon jó. És mit jelent ez a két szó, tiszteles úr? Hát Károly fordításából tudta, hogy kezdetben teremtén, nagyon jó. No, még egy harmadik kérdést engedjen meg, tiszteles, ez volt, hogy a két szó közül melyik jelent az, hogy kezdetben? Kedves tiszteles úrnak halvány gőzese volt, hogy melyik, és rábökte, hogy a hosszabbik. Jó, köszönjük. És megkapta, nem tudom, milyen bizonyítvány. Hát az én héber professzorom már nem elégedett meg ennyi, vagy a hosszabbik, hanem kellett mondani az első zsoltát kívülről tanul meg, melyik ige, miből jött, milyen alakban van, és... Na, nem mondom tovább, de azért nem mennék ma kiállni 90 évesen héberből kolokválni, mert biztos megbuknék. Ennyi csak a héber bibliáról. De görög bibliám is ott van a kiállítása között, ott pedig az új szövetséget, nyilván görögül maradt ránk, abból is kellett fordítgatnunk, vizsgáznunk, tehát ez is már a múlté. Hát még a mi atyán kedvű szavait talán lehet, hogy tudnám idézni, Pater Himón, Huen Toyszura, Noyz, Hagyja Szét, Onoszta, nem mondom tovább. Tehát a héberből és görögből is ennyit a bibliákról. De vannak ott aztán tovább német biblia fordítás, Luther Márton németbe fordított bibliája, angol fordítású biblia, latin és a többiek. Tehát ennyit a bibliákról. Hát legalább 20-30, de inkább több biblia van a sok közül a kiállítások sorában. Imádságos könyvek közül már említett Szikszai György 1600-as években írt imádságos könyvét, hát az eredeti nincs meg, de az 1812-es kiadás ott van a kiállítás sorában valamikor, lehet, hogy zsibogon találtam, vettem, tehát az imádságos könyvek közül predikációs kötetekből is 200-300 éves kiadások láthatók a sok közül, 20-30 példány 1700-800 évek kiadásaiból, igehirdetések kiadásaiból.
Az elmúlt percekben Kovács Imre nyugalmazott református lelkipásztorral beszélgettünk.
Oh, I've been desperate, cried those loud prayers. Like Job on his knees, saying, Lord, I need more than a little help. I've been surrounded, felt fear on all sides. Like Daniel and the lions, I know when I fight, I don't fight by myself. When I needed rest, Jesus, you came through. Oh, in my hardest season, your promise held true. And every time I've given in, Lord, you've proven again that you're still my Savior now. Jesus, you came through when I needed rescue.
Just in your nature to step in and say,
because of you, Jesus, when I've been defeated, I know you'll pull me out of my grave. When I needed rescue, Jesus, you came through. Oh, in my
before.
God, you are
you can't. You came through when I needed rescue.
Határtalan.
Határtalan. Határtalan.
Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. A Keresztjén Árva Misszió Alapítvány csendes hétvégét szervez az örökbefogadó és az örökbefogadást fontolgató családok számára április 24-e és 26-a között, ahol a szülők és gyermekek egymásra hangolódását segítik. Jelentkezni április 1-ig lehet, további információk az alapítvány weboldalán érhetők el. Az alapítvány elnökével és a nagyváradi belvárosi baptista gyülekezet lelkipásztorával, Budai Lajos Dániellel beszélgettünk az Árva Misszió küldetéséről, jövőbeli eseményeiről. A riporter Pilbák Kincső.
Kérem, mutassa be a Keresztjén Árva Misszió Alapítványt, ennek működését, küldetését.
Az alapítványunk 8 éve működik, és azt a célkitűzést tette maga elé ez az alapítvány, hogy Erdélyben az elhagyott árva gyerekeknek segítsen. Egy ilyen mottónk van, elhagyott, megtalált, különleges és örökre. Az a küldetésünk, hogy reményt, gondoskodást és jobb jövőt biztosítsunk az árva gyerekek részére. Azt szeretnénk, hogy ezek a gyerekek mind keresztény családokba kerüljenek, különösen ugye a magyar gyerekek, mert ezek felé érzünk küldetést, és hála Istennek, hogy az elmúlt években sikerült abban segíteni, hogy több gyereket keresztény házaspárok befogadtak és örökbefogadtak, és nevelik ezeket a gyerekeket.
Mit lehet tudni az örökbefogadó családok hétvégéjéről, a Hargita keresztény táborról?
Minden évben szoktunk szervezni ilyen találkozókat. Nagyon hasznosak ezek azért, mert egymást bátorítjuk, és egymásnak segítünk a gyermekek nevelésében. Ugyanakkor megosztjuk a közös problémákat. A gyerekek nagyon hamar egymásra találnak, és barátságokat alakítanak ki, és mondhatni így, hogy reggeltől estig együtt vannak és játszanak, és mi pedig felnőttek az ige mellett vagyunk, együtt éneklünk, együtt imádkozunk, tanításokat hallgatunk meg a Bibliából, és megosztjuk nyilván a tapasztalatainkat és a gondolatainkat. Ilyenkor kérdéseket is lehet föltenni, tehát ez egy ilyen motivációs hétvége, amikor arra bátorítjuk a szülőket, hogy tartsanak ki, a terheket tegyék le, és megújulva, megerősödve, feltődődve szoktunk tovább menni egy-egy ilyen hétvége után.
Mi a témája ennek a hétvégének, kiknek szól, illetve hogyan lehet jelentkezni?
Tehát ez nem csak azoknak szól, akik már örökbe fogadtak, hanem akik gondolkoznak rajta, tavaly is, meg tavaly előtt is voltak ilyen házaspárok, és eljöttek, látták, hogy hogy foglalkozunk a gyerekekkel, hogy vannak ezek a családok, és akkor elvitték magukkal ezeket az érzéseket, a tapasztalatokat, imádkoztak, forgatták magukba, és aztán volt olyan, aki évközben aztán örökbefogadott gyerekeket, a gyereket. Várjuk nyilván azokat is, akiknek már van ilyen gyerek a családban, tehát ez nyitott, mindazok felé, akik e felé, a szolgálat felé érdeklődnek, akik szeretnék, hogy így szolgálják a Jóistent, hogy örökbe fogadnak gyerekeket. Tehát mi azok felé, a családok felé szolgálunk, akik nem csak, hogy nevelőszülőséget vállalnak, hanem örökbefogadáson gondolkoznak meg. Azt látjuk a legbiztosabbnak a Biblia alapján, hogyha befogadjuk ezeket a gyerekeket is, akkor nem kell úgy vegyék a gyerekek, hogy hát itt csak idéglenesen vannak, hanem őket a Jóisten nekünk adta, és mi pedig vállaljuk, értük a munkát, a szolgálatot, és azt, hogy felkészítjük őket a jövőre. A jelentkezés pedig a Keresztény Árvamissziós Alapítványnak a honlapján megtehető. A kapcsolatszemélyünk Erdő Adél, Székelyudvarhelyről, nála is lehet jelentkezni, de a honlapunkon fönt van, a Facebookos honlapunkon és az internetes honlapunkon is ez a hirdetés, és ennek alapján lehet jelentkezni, és szeretettel várjuk azokat, akik keresztény meggyőződéssel készek a Jóistennek így szolgálni.
Van-e az alapítványnak a közeljövőben valamilyen más eseménye, amit mindenképp megemlítene?
Igen, május 21-én a Marosvásárhelyi Szapiencia Egyetemen lesz egy találkozunk. Szociális munkásokat felkészítő tanárok szervezték ezt a találkozót velünk együtt, diákok részére, érdeklődők részére, amikor eljönnek az alapítók is, az Árvamisszió Alapítvány alapítói, és ezen kívül pedig szeretnénk a magyar képviselőket is bevonni, mert kívánjuk szorgalmazni a törvénymódosítást az örökbefogadással kapcsolatosan. Tudnélik, most nagyon-nagyon bonyolult ez a téma Romániában, és szeretnénk, hogyha könnyebbé tennék. Nyilván, hogy a hatóság azt jól teszi, hogyha kivizsgálja az örökbefogadó szülőket, és segíti ezeket a szülőket, de sokkal jobb lenne az, hogyha a jó szándékú segíteni akaró embereket támogatná ebben a munkában, mert hallottunk olyasmit is, hogy valakik jó szándékkal segíteni akartak a családon belül, és odavették a gyermekeket, mivel árván maradtak, az édesanyja meghalt, és amíg az édesapa feldolgozza a gyászt, addig ők segíteni akartak a gyerekeknek, és hallottunk ilyenről, hogy megbüntették őket, mert hogy miért foglalkoznak ilyesmivel. Tehát ez nem a legjobb megoldás ilyen esetben, hanem hogy ha tényleg valaki jó szándékúan segíteni akar, és mint házaspár családot akar biztosítani az elhagyott gyerekeknek, akkor ezt lehessen törvényesen és könnyen megtenni. Ennek érdekében kívánunk felszólalni, és vágyunk arra, hogy Romániában ez sokkal könnyebben működjön és valósuljon meg. Van egy másik esemény is, ami a Sólyomkővári táborban lesz, keresztény táborban, az pedig június 19-20-21-én lesz. Ide is olyan szülőket várunk, házaspárokat, akik kívánnak majd örökbefogadni, vagy olyanokat, akik már örökbefogadtak, és a Biblia szerint keresztény szellemben szeretnék nevelni ezeket a gyermekeket. Isten dicsőségére és a népünk javára.
Van-e valamilyen kiegészíteni való?
Azzal szeretném még kiegészíteni, hogy mi imádkozunk Erdélyért és az Erdélyben levő keresztényekért, hogy minél több házaspárt indítson a Jóisten arra, hogy örökbe fogadjanak, mert nagyon sok elhagyott gyerek van. És ez minél hamarabb történik a gyerek részére, annál jobb. Mert hogyha még bemegy bonyolult rendszerekbe, aztán bekerül nevelőszülőkhöz, és utána kerül majd be az örökbefogadók szülőkhöz, az nagyon megviseli a gyereket. Az lenne a legjobb, hogyha azonnal örökbefogadódna, bekerülne egy családba, és akkor ott felnevelődne az a gyermek keresztény szellemben. Nagyon szeretnénk azt, hogy reményt, gondoskodást és jobb jövőt biztosítsunk az árváknak. Ezért imádkozunk, ezért dolgozunk, és hisszük, hogy a Jóisten az ő igéje és a Szent Lelke által készítesz bennünket erre a szolgálatot.
Az elmúlt percekben a Keresztény Árva Misszió Alapítvány elnökével és a nagyváradi belvárosi baptista gyülekezet lelkipásztorával, Budai Lajos Dániellel beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös